politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 28-án vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Irének és a Leventék ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában.
Róla azt kell tudni, hogy ő egy 1954-ben gyártott resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgia járatokat.
Salgóvára állandó szereplője a magyar várakat bemutató ismeretterjesztő sorozatoknak.
Salgói várnak egy különleges szépsége van, ami többi várhoz kevésbé. Én nem azért, hogy salgótani vagyok, és azért dicsérem, de ha valaki festő, fotós, rajzol, teljesen mindegy, ha egyszer jön a Salgói várba, az megfogja azt a varázslat. De nem csak engem, hanem még a Pacsófi Sándort is megfogta.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A Kölcsei Evangélikus Gyülekezet temploma az Öreg Túr partján található. A tisztás a folyó partján mindig is a kikapcsolódás helye volt a faluban, majd a turizmus fellendülésével a kenusok, kajakosok induló és érkező helyszíne. Az evangélikus egyház Tóth Attila lelkésszel az élen pályázott az Aktív Magyarország felhívására, és nyert 34 millió forintot, amelyet a gyülekezet kiegészített 40 millióra is megvalósította a Jurtás központot, amelyet már birtokba is vettek a túrázók. Tóth Attila lelkipásztorral Zsoldos Barnabás beszélgetett.
A hazai turisták közül nagyon sokan tudják, hogy Kölcsében a túr vizére lehet szállni kenúval, és egy nagyszerű vadregényes vizitúrát lehet tartani. Néhány nappal ezelőtt paptúrja elnevezést kapta. Tóth Attila evangélikus lelkipásztorral beszélgetek, aki megálmodta ezt a turisztikai központot. Mikor kezdődött ennek az álomnak a megvalósítása?
10 évvel ezelőtt keletkezett egy álom, amely megvalósult. Akkor egy Hargula Csaba nevű Kölcsei fiatalember azt mondta, hogy ez a hely alkalmas arra, hogy a turistákat fogadjuk, hiszen itt a paptúrjánál fürödtek régen a családok, itt csattant el az első szerelmes csók, itt mostak az asszonyok régen, és itt korcsolyáztak télen a gyerekek. Itt volt egy régi épület, egy iskola, amelyben elvesztette a funkcióját, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy lebontja az iskolát, és egy új épületet épít. Így született a paptúrja túraközpont.
Elindult a folyamat, de nem állt meg. Ugye a néhány nappal ezelőtti esemény történelmi múltunkat is becsempészi, nem csak a trianoni határ okozta traumát, ismerteti tiszteletes úr a túrázókkal, hanem még egészen visszamegy a sztyeppei vándorlásunk idejéig.
Amikor a Kölcsébe megérkeznek a vendégek, turisták, akkor rögtön egy országzászló fogadja őket. Ugyan a traumára emlékeztet bennünket.
Azzal, bocsánat, hogy belevágok, hogy félárbócra van engedve a nemzeti színű zászló?
Egy régi hagyomány az, hogy félárbócra eresszük az országzászlókat, hogy egyszer majd, ha az elcsatolt területek visszakerülnek, akkor teljesen fölhúzásra kerül a zászló.
Térjünk vissza a túrázáshoz. Kiket fogadnak tiszteletes úrék? Hány fős csoport? Jönnek. A vízitúrázás, a kerékpáros túrázás, a gyalogos túrázás, mi az, ami Isten igazából tetszik az embereknek, és jönnek az ország különböző részéről, de lehet, hogy még határon túlról is.
Szatmár és Bereg az a vizek országa. Itt van a Szamos, a Túr és a Tisza. Az ország egyik kiemelkedően szép hely az Öreg Túr. Ezt az Öreg Túrt lehet evezni, és csodálatos látvány fogadja az ideérkezőket. És itt van a paptúrjánál egy kikötő, ahova megérkeznek a kenusok, illetve innen indulnak aztán Turistvandi felé. Egy nemzeti turistaház fejlesztési program keretében megvalósult egy jurtaépítési program. Négy jurtát építettünk fel, egy-egy jurta 8 fő befogadó képességű, kényelmes, úgyhogy nem luxus körülmények között alhatnak az emberek. Az elődeink annak idején, amikor a Volga Káma vidékéről elindultak, akkor jurtákban éltek. Ez a régi, ősi építkezési mód jelenik meg itt a jurtákban.
Mondtam önnek, ahogy megláttam a jurtákat, Mongóliában volt szerencsém több éjszakán át jurtában aludni, hogy nem azt mondtam, hogy na hát ezt közel sem hasonlít, hanem azt mondtam, hogy igen, emlékeztet azokra az időkre, amikor Mongóliában csavarogtam. Hogyan fogadják a gyermekek, a turisták?
A gyermekek nagy örömmel fogadják, titokzatosan lépnek be ebbe a kör alakú építménybe, hiszen ez a kör alak, ez egy szentélyt is ábrázol. Az Ószövetségben is sátorban lakott az Ószövetség népe, és külön sátra volt a teremtőnek. Valahol ez az ősi kultikus sátorkép jelenik meg itt a templomtól nem messze.
Hát ugye az evangélikus templom itt van, rá lehet látni, akik ide jönnek turisták, egyházi beállítottsággal jönnek, vagy a természet és az épített örökség érdeklődése hozza őket?
A turisták, akik ide érkeznek, egyrészt kenuval jönnek, másrészt pedig kerékpárral. Ez a turaközpont azzal a céllal épült, hogy a fáradt vándor turisták megálljanak, megpihenjenek. Kerékpár barátos ez a turista központ. Ez a központ, és innen csillagtúrát indulnak el kerékpárral, estére visszaérkeznek. Amúgy hibrid túrákat is nevezünk. A hibrid túra azt jelenti, hogy az egyik nap mennek kerékpárral, a másik nap pedig kenuval. Ide érkeznek családok, akik elfoglalják a jurtákat. Egyházi iskolák is jönnek ide. Egy-egy osztály közösség számára kiválóan alkalmas a szállás. Úgy is lett építve, hogy egy osztályközösség kényelmesen elférjen.
Ugye megkezdődött a szünidő, feltételezem, hogy a természeti értékeink, épített értékeink vonzóak. Ha nem is volt jurta, de maga ez a központ, ez már régebben megvan és üzemel.
3 éve üzemel ez a központ. Korábban sátrakat működtettünk, és azokban szálltak meg vendégeink. Ma már kicsit modernebb körülmények között vagyunk. Tegnap volt a jurta avatása. A tegnapi napon nyílt meg az internetes lehetőség, hogy a Papturja Turaközpontnak honlapja készült, és ezen a honlapon keresztül lehet jelentkezni.
Külön fel kell tüntetni, hogy jurtában szeretnék aludni.
Csak jurtákban lehet itt aludni.
100 éves a személyszállítás a Mátravasúton. Az első pályát 1906-ban építette az egri érseki uradalom, kezdetben lóvontatással, elsősorban gazdasági és fuvarozási célokra. Volt idő, amikor a környék ipari és erdészeti szállításában töltött be fontos szerepet, később pedig a Mátra egyik szeretett látványosságává vált, és jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában. Pilisi Csenge riportja.
Hogy indul el egy ilyen mozdony?
Hát először is be kell fűteni, az 6 órát vesz igénybe, mire el tud indulni.
Itt egyébként hány fok van, mert érezni, hogy nagyon meleg.
Hát most elég kellemes, most nincsen ilyen 35-40 fok. Meg van rajta egy szabályzó.
Meg van rajta egy kormányorsó, kormány emeltyű ebben az esetben.
Zárni kell benne folyamatosan, vizet táplálni. Közben rakjuk meg.
Mennyivel lehet menni egy ilyen mozdonnyal?
Ezen a vonalon 20 gépnek a gép sebessége, ez 30 km per óra az engedélyezett, ennyi lenne. De 20-al mehetünk ezen a pályán.
Csoporttal vagyunk, már majdnem mindenki utazott. Nagyon nagy élmény. Az a része, hogy a régi időket idézi, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. Azon az útvonalon, ahol közlekedik, az egy külön öröm.
Nem csak Gyöngyi az öreg gőzös, hanem a mátrai kisvasutazás is népszerű. Évente 70 ezeren utaznak rajta. Idén 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton, mondja ifjabb Kovács László, az Egererdő ZRT üzemvezetője.
A Mátrában a kisvasútnak az alapjai
amit 1906-ban kezdték el építeni, Gyöngyös-Solymos Lajos háza irányába, a Nagy Völgy felé, és ekkor még 600 mm-es keskeny nyomközű vasutat építettek, ami az 1911-es évekig még lóvontatással történt, a teherkocsikat lóvontatta, és 11-be váltotta fel a gőzvontatás.
Van is még esetleg olyan mozdonyuk, amit annak idején használtak 100 évvel ezelőtt?
3 darab gőzössel történt a teher, és már utána a személyszállítás is. A Liza volt a legelső, ami a teherszállításba részt vett, és utána a Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon, ott pedig a Karcsi és Gizi nevű mozdonyok működtek. 1960-as években lettek leváltva a gőzvontatásról, átváltva ugye a dízel vontatásra. Akkoriban még kis C50-es dízel mozdonyok is népszerűek voltak. Utána, mikor Mátra vasúton átlett alakítva a pályahálózat, korszerűsítve lett, erősítve lett, 760 mm-es lett megcsinálva, akkor utána a jelen pillanatban is működő MK48-as típusú mozdonyok léptek színre, és abból még egyébként van a mai napig 3 darab felújítva üzemel mind a két vonalon.
Van egy Gyöngyi nevezető mozdonyuk is, ugye?
Róla azt kell tudni, ő egy 1954-ben gyártott Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgiajáratokat. Ugye valamikor a kisvasutakat ipari célra építették ki, tehát akkor egy 45 kilométeres teljes hossz volt valamikor.
Most mennyi?
A Gyöngyös-Mátrafüred az egy 6,3 kilométer, annak van nagyobb turisztikai forgalma. A Gyöngyös, Gyöngyös-Solymos, Lajosház, a Szalajkaház picit hosszabb vonal, 13,1. Ahogy modernizálódott a közúthálózat, nem tudnak mindenhova eljutni, ahol éppen a fát termelik ki, a nyomvonalak fellettek bontva.
És mikor fedezték fel, hogy személyszállításra is alkalmasok a kisvonatok?
A Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon ott 1926. június 19-én indult meg a személyszállítás. A Lajosházi vonalon ott egyébként 78-79-be szűnt meg csak az ipari felhasználása a vasútnak, mert addig a kő meg a faanyag szállítás ott azon a vonalon az működött.
Mondhatjuk, hogy ahogy elindult a személyszállítás a kisvonaton, úgy elindult a turizmus is a Mátrában?
Van egy erdei iskolás tantermünk lent a indítóállomáson, Gyöngyösön. Összekötöttük egy olyan attrakcióval, hogy az egyik fedett kocsink át lett alakítva egy ilyen kis guruló erdei tanteremmé.
Nagy élmény legyen maga az utazás, és azért a társaság felé is újította az elmúlt években ezt a vonalat.
Mind a járművek, mind a vasúti pálya fel lett újítva. A járművekre motorizációra a régi Rába motorok betonaljak lettek lerakva új sinekkel, váltókkal, 2024-ben lett átadva. Bízunk benne, hogy minél többen fogják majd használni.
Évek óta zajlik Miskolc egyik legjelentősebb turisztikai és műemléki beruházása. Új tetők, újjáépülő tornyok és egyre látványosabb részletek jelzik a Diósgyőri vár megújulását. A rekonstrukció nem csak Miskolc, hanem az ország legnagyobb várfejlesztése. De hogyan lehet a múltat hitelesen visszaépíteni ma? Bétóth Erika erről is beszélgetett, mások mellett Rostás László főépítésszel.
Gyönyörű, szép, hát a régit is ismertük, de ez szinte akkor lesz tökéletes, ha teljesen befejezik. Nem tudom, mi a terv, de nagyon szép.
Igen. Önök miskolciak?
Igen.
Ismerték a múltját is a várnak?
Ismertük, hogy ne, természetesen. Hát egy Lajos királyunktól, illetőleg a királynőknek volt a vára, ha jó az információm és a történelem ismeretem.
Önöknek mi a véleményük a várról?
Nagyon tetszik, én nagyon örülök neki.
Pedig még nem készültek el a felújítással, illetve nem látogatható még a Diósgyőri vár. Rostás László főépítészt a befejezésről kérdeztem.
A Diósgyőri vár felújítása, hála jó Istennek, jelen pillanatban már abszolút a befejezésénél tart, ami azt jelenti, hogy 1-2 hónapon belül teljes régi pompájába tud tündökölni a vár.
Milyen munkálatok vannak még hátra?
Gyakorlatilag a közművek bekötése, rákötése, az majd a mostani közbeszerzési eljárásnak a végével fog megérkezni.
A Diósgyőrivár felújítása továbbra is Miskolc egyik legjelentősebb kulturális beruházása. A Nagy Lajos király korából származó műemlék rekonstrukciójának a célja, hogy a történelmi hitelességet megőrizve egy élő, a látogatók számára is izgalmas közösségi tér jöjjön létre.
Diósgyőrivár felújításának a tervezése az elég messzire megy vissza. Alapjába véve nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy az 1870-es években fogalmazódik meg először. Tehát gyakorlatilag 150 éve, és ezt nagyon szépen elindítják, hiszen akkor a város a várral úgy foglalkozik, hogy teljesen szétszedi darabjaira, ebből épülnek a Minorita templomnak bizonyos elemei, ebből épül annak idején egész Diósgyőr, a Zsolcai híd, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a diósgyőri várat szétszedik darabokra. Az akkori régészek úgy döntenek, hogy ezt meg kell védeni. És során határozzák meg azt, hogy amit csak lehet, előszednek, és majd utána ennek alapján megálmodják, hogy vissza kellene építeni.
Mikor kezdődött most a várnak a felújítása?
A mostani program 2006-2008-ban indult el, egy tervpályázat került kiírásra, fel kell újítani, kezdeni kell vele valamit, mert az állapota már kezdett életveszélyessé válni. Tehát
ez még 2006-ban?
Ez 2006.
Tehát 20 évvel ezelőtt már.
Hogyne.
Igen.
Hogyne. Elindult ez a folyamat, de le is állt.
Miért?
Pályázatot adtak be, és azt hiszem, hogy a pályázat valamiért nem nyert, majd utána ezt próbálták megújítani, és végül is 2009 és 10 környékén, úgy emlékszem rá, akkor volt esély arra, hogy egy uniós pályázattal be lehet indítani, csak akkor össze volt turisztikai pályázattal, és akkor össze volt kötve a lilafüredi támfal megerősítéssel és egyébben. És 2010-ben akkor leültünk először, hogy mi az, ami nagyon fontos, és amit meg kellene csinálni.
Akkor volt rá pénz?
Volt.
Volt. A pénz az most is rendelkezésre áll, tehát megvan.
Természetesen. Azt tudom mondani, az az üzenetem a jövőnek, hogy úgy tekintsenek erre a várra, hogy ennek a várnak padlóit koptatták azok a királyné asszonyaink és azok a királyaink, akik ezt a nemzetet első Lajostól második Lajosig egy olyan csodával látták el, ami miatt még ma is úgy hívjuk ezt az országot, hogy Magyarország.
A munkálatok még zajlanak, de a vár iránti érdeklődés töretlen. A helyiek és a turisták egyaránt azt várják, hogy a megújuló Diósgyőri vár ismét a város egyik jelképe legyen, amely egyszerre őrzi a múlt emlékeit és kínál modern kulturális élményeket a következő generáció számára.
Csalgóvára állandó szereplője a magyar várokat bemutató ismeretterjesztő sorozatoknak. Önálló epizódot szenteltek neki, bemutatva a tatárjárás utáni építését, a husziták elleni harcokat, és azt a cselt, amivel a törökök szalmabábukkal és ágyuknak átszázott farönkökkel puskalövés nélkül elfoglalták. Most a Dornyai Béla Múzeum egy határokon átívelő pályázat révén kutatta és filmesítette meg a Salgó-Tarján fölé magasodó erősséget. A film bemutatón járt Tarnóczy László.
Amikor az utazó Salgó-Tarjánba érkezik, elsőként a város fölé magasodó hegycsúcsot megkoronázó Salgóvár ingozás sziluettje tárul szemelvé. A romjaiban is fenséges középkori erősség nem csak Nógrád, hanem az egész ország egyik legkülönlegesebb fekvésű vára. A bazalt csúcs tetején álló falak ma is őrzik a múlt nyomait, és történeteket mesélnek.
Vár a város felett, Salgóváráról, a Salgó-Tarján fölé magasodó Salgóváráról készített nagyon látványos felvételekkel filmet Sakh Timor. Ön perzsa származású, viszont évtizedek óta otthon a Salgó-Tarján. Mit látott a várban igazán különlegesnek, és melyek az ön számára legkedvesebb felvételek? Nagyon sok drónfelvételt is látunk itt.
Hát a Salgói várnak a története az, hogy a kőzet maga hogyan keletkezett, még a történelme, az fantasztikus, érdekes. Magyarországon nagyon sok vár van, és mindegyik tényleg nagyon szép, de a Salgói várnak egy különleges szépsége van, ami többi várhoz kevésbé. Én nem azért, hogy salgótani vagyok, és azért dicsérem, de ha valaki festő, fotós, rajzol, teljesen mindegy, ha egyszer jön a Salgói várba, az megfogja azt a varázslat. De nem csak engem, hanem még a Petőfi Sándort is megfogta.
A film bemutatóján egy kiállítóteremben vagyunk, a Dornyai Múzeum nagy galériájában, amik körülvesznek minket a várról készült felvételek, és mindazok az információk, amik a legutóbbi régészeti feltáráson születnek, és itt pedig mellettünk egy kisgyermek éppen az illetett homokozóban a Salgóivár makettjét építi. Sokan megfordulnak így gyerekek? Melyik korosztálynak izgalmas, érdekes a vár?
Hát a filmet is, amikor készítettünk, még a maga kiállítást is úgy készítettünk, hogy ebben benne legyen a turisztika, a történelem és még az oktatás. De ez olyan részre kellett volna az egészet vinni, hogy ne vegyenek észre, hogy tanulnak, ne vegyenek észre, hogy néznek egy filmet, hanem csak úgy folyamatosan valami információt kapjanak. Mert én szerintem nem csak Salgótérnek, hanem Salgótérnek kívüliek is, ha jönnek a Salgóiváról, ha ezt a filmet megnéznek, gazdagabb lesznek, sőt, ezt a kiállítást is. De azt el kell ismerni, hogy a Salgótérni Dornyai Béla Múzeumnak a munkatársainak köszönhető, hogy ez egész dolog összejött, sőt, még olyan emberek is segítenek nekem, aki Salgóterjen szerelmesi, még ők is nagyon sokszor segítenek nekem ebben a munkával.
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársa, a Nógrádi Geopark geológusa, Rakfalvi Péter.
A földtörténettel foglalkoztam. Nagy örömömre szolgált az is, hogy a Novokrád-Nógrád Geoparknak ezt a kiemelkedő földtani értékét tudtuk bemutatni. Hogyha valaki elmegy utána kirándulni, akkor valószínűleg az ott benne felvetődő kérdésekre választ fog kapni.
Fiatal vulkánok földjén járunk, ami szépen erdősült, gyönyörű szemnek ez a táj, de hát a geológus akkor szeretné legjobban a tájat, ha itt kopársziklák lennének. Hogy néznek ki akkor ez a vidék?
Tudjuk rádiókarbon kormeghatározásról, hogy 5,5 millió évvel ezelőtt működött ez a vulkán. Annyira lepusztult, hogy csak azt a vulkáni csatornát látjuk, ami megtáplálta ezt az egykori kitörési központot.
A Boszorkánykő és a Salgó közel van egymáshoz, ugyanakkor alakzatában és sok mindenben külön.
Nagyon jó megállapítás, azért különbözik ettől, mert a Salgó az egy központi vulkán volt, ennek egy sugárirányú törése mentén alakult ki a Boszorkánykő, és ezért nem is ilyen kúformájú, bár eredetileg lehetett valamilyen kis kúformája, de ez egy úgynevezett telír, tehát a hasadékot kitöltő kőzetet látjuk ott. Ugye, aki egy bazalt vidéken nőtt föl, vagy járkált ma ilyen helyen, azt tapasztalta, hogy általában ilyen vékony 5-6 szögletű oszlopok találhatók, a Salgó pont az ellentét ennek, hatalmas nagy 60-70 cm átmérőjű bazalt zsákok vannak benne, tehát nem ez a szabályos oszlopos szerkezet. Azért elmondanám azt, hogy a figyelmes szem, hogyha elmegy a Salgó nyugati részére, ott találhat ilyen karcsú bazalt oszlopokat, és csak ezeket általában az emberek nem látogatják.
Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival, egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatásra rendette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, ami a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik. Nagyon sokféle rekonstrukciós elképzelés készült egyébként magáról a várról is. Tehát, hogyha lenne itt szándék, arra igazából akadálya nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak. Hogyha valakit betér a kiállításban, láthatja itt a sok csodaszép fotót is, melyek egy része, nagy része régi fotó, tehát olyan szemszögből láthatjuk a várat és körzetét, amelyet máshonnan nem is. Egészen elképesztő milyen adottságai vannak ennek a várnak és a városnak is.
Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy megkezdődött Tihanyban a Levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében.
5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb légi csapás mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint fegyverraktárakat bombázta. A mostani akció jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. Arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfai sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a budafoki Dohnányi Zenekar, valamint műzikelek, könnyűzenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. És folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40, este 29-34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 2 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Cseresznyéből közepes évet zárt, Kajsziból azonban reménytelinek látja a szüretet az érdi gyümölcstermesztő.
Ahol lehetőségünk van, ott furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapadék esett, hogy az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már így víz nélkül, és ez lesz a magyar gyümölcstermesztésnek is az egyik rákfenéje.
Megkezdődött Tihanyban a levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében.
Az aszája levendulán is meglátszik, különösen a téli aszály, ugye ez egy mediterrán növény, amelyik ahhoz szokott hozzá az őshazájában, hogy télen van csapadék. Akkor szépen felgyűlti magának, és aztán amikor már nyáron igazából virágzik, akkor már nem számít neki, hogy van egy csapadék. Sőt, tulajdonképpen minél szárazabb, melegebb időszakunk van a virágzáskor, akkor annál magasabb a levendula olaj tartalma.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan dolgozzuk fel sokoldalúan a medgyet? A medgy kiváló alapanyag különféle házi finomságokhoz. A hideg eljárású szörp megőrzi a gyümölcs friss C-vitamin tartalmát, a lekvár sűrű és zamatos lesz, a medgybor pedig egy kellemes, könnyed házi alkoholos ital.
Megybor. Itt készül. Általában a megynek nagyon finom illata van, és nálunk több céllal. Csizmadi a Gábor, úgyhogy ez már a második megyből bort csinálunk, mert az első az egy szörp készítés volt, amit a feleségem csinált, és akkor a maradék anyagot nekem adta, abból lesz ez a finom bor.
Első lépés a szörp.
Csizmadi a Gábor némőke.
Kimagozom a megyet. Ahány kiló a megy? Hát nem teszek kilónként egy kiló cukrot.
80 deka?
Hát 70-80 deka körül. Ha jó édes a megy, akkor elég a 70 deka, ha még nem teljesen beérett, akkor teszek 80 dekát. Ezt összekeverjem, egy napig jövetmenet mindig kavarok rajta, jó sok levet ereszt, és akkor leszűröm, a sűrűje megy a férjemnek tovább hasznosításra, és akkor a megybe beleteszem, a megy lébe, szörbe beleteszem a tartósítót, beleteszem a nátriumbenzoátot, abban jó alapos elkeverem, és mehet a palackokba.
Tehát hideg eljárással készíti, egyrészt
a cukor tartósít, másrészt a tartósítószer is besegít.
Szépen elállt tartósítja, és hidegen, teljesen nyersen, minden aromája benne van, család aprajának a egyik legkedvesebbje a megyszörp.
Keresztes Ferenc kollégám mondta, érdekes, hogy nagyon sokféle megybor recept van, és hogy ők nem magozzák ki, hanem csak összezúzzák, és akkor ezzel a zúzalékkal indítják el a zajos erjedést, és a zajos erjedésnél szűrik le, és akkor utána, mint bor, kezelik, fejtik, óvatosan kénezik.
Így van, én is holnap már le is fogom szűrni.
Álomfinom az illata, tényleg, igen. Ahogy jön a hordóból.
Igen, igen, igen. Hát hál' Istennek nagyon jó sikerül, remélem. Remélem, legalábbis eddig tökéletes a folyamata, ahogy készül.
Egy csodálatos magyar értékek vannak a medgyek birodalmában, akár az érdi kutatóból, akár pedig a táj szelekciós fajtákból, tehát érdi bőtermű, meteor korai, aztán újfehértói fürtös, debreceni bőtermű, Kántor Jánosi, csak hogy néhányat kiragadjak, vagy az érdi jubileum, amelyik szintén egy különleges fűszeres medgy, és ugye megint föltámadt a szél, hol bebújunk a szél elől a kamrába, hol kilépünk. Cseresznyebort is lehet készíteni ugyanilyen eljárással, Gábor Bólint, és ugye még a kései cseresznye, mint a Katalin vagy az Axel, ugye ez egy utóbbi az öntermékeny magyar érték, tehát cseresznyeből is ugyanezt a hármas irányzatot, hogy szörp, lekvár, bor, pálinka, elindulhatunk ebbe az irányba.
A megy szerintem az egyik legsokoldalúbban hasznosítható gyümölcsünk.
Most kaptam egy leírást a napokban, hogy ugye a pipacs medgyek is milyen értékesek. Kecel térségében óriási nimbusza van ennek, vagy ugye a bosnyák medgyek egy teljesen másik fajta kör, a fehér medgyek, vagy azoknak a medgyeknek a világa, amelyek nem festőlevűek, és akkor itt a fehérből elmetünk egészen a festőlevű cigány medgyekig, amelyek szintén óriási értéket képviselnek, Gábor Bólint is. Medgyes pitétől Emőke is Bólint.
Megy a gyümölcslevesek, a megymártás, nagyon-nagyon sok oldalon
rétesek.
Lehet. Arról ne is beszéljünk.
Igen, hát az nagyon finom. Egyik finomabb, mint a másik. Úgyhogy azért mondom, hogy a legsokoldalúbb gyümölcsnek én a medgyet tartom.
Gyógyhüvekből, például borsmenta levélből hogyan lehet szörpöt készíteni?
Különlegesség az a menta szörp, hiszen nagy menta ültetvényük van itt a kertben.
Kaptam tavaly néhány kis veszőcskét, na most ezek annyira elbokrosodtak, hogy valóban egy kis ültetvény lett belőle, és idén tavasszal len voltunk Balatonon, és ott van egy biopiac, ahol termelők saját portékájukat árulják, és ott az egyiknél volt szörp eladó kitéve.
Menta szörp.
Többféle, és közöttük fedeztem fel a mentaszörpöt. Megkérdeztem, hogy hogy csinálja. Aztán gondoltam, akkor ezt én is kipróbálom. A szép, egészséges mentaleveleket annyit leszedek a száráról, hogy két jó marékkal úgy összefogjam.
Azért ez nem kevés.
5 literes, dunsztos, uborkás üvegnek, hát úgy majdnem a feléig lett, hogy beletettem. Erre rákarikáztam vékonyan 2 egész citromos héjastól mindenestől, rászórtam egy fél tasak citromsavat, amit boltban lehet kapni, és 2 kiló cukrot feloldottam 3 liter langyos vízben, nem forraltam föl, csak meglangyítottam a vizet, ráöntöttem, nem egész 2 napig kevergettem, mert a mentalebémben könnyű följött az üveg tetejére, ezt állandóan kevertem, hogy az aromáját jól adja ki, utána leszűrtem, üvegbe töltöttem, jégkockával nagyon-nagyon finom, kellemes hűsítő, üdítő ital. A mentáról tudni, hogy az emésztés segíti, a gyomorgörcsöket, bélgörcsöket megoldja, szélhajtó hatása van, gyógyteja, amiben nyugtató, illetve a légúti megbetegedésekre is nagyon jó és kellemes.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Cseresznyéből közepes évet zárt, Kajsziból azonban az elmúlt évek negatív rekordjai után nagyon reménytelenek látja a születet az érdi gyümölcstermesztő. Kávrán Tibor gazdálkodó 10 hektáros birtokán már betakarította a cseresznyét, de ezzel párhuzamosan megkezdte a kajszi barack szedését is. Évek óta egyetlen menekülési útja, hogy a születet Szedd Magad akcióban hirdeti meg. Belényi Barbara járt a Kajszisban.
Cseresznye és kajszi szinte egymásba érik a két gyümölcs. A kajszi, azzal tudom, hogy nagyon sok volt a gond tavaly. De a cseresznye, az hozott valamit? Kávrán Tibor, gyümölcstermesztő.
Igen, hát a kajszi barack az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcs Magyarországon. Ezen a környéken is az elmúlt években már az a ritkaság számba megy, hogyha nem szenved fagykár. Cseresznye azért egy-két fokkal jobb, de manapság már a fagyos a cseresznyét is elég rendesen megritkítja.
Tavaly egyáltalán nem volt kajszi termés, de idén, ha csak ezt az egy sort nézem, én azt mondanám, hogy ezt ritkítani kellett volna. Narancssárgább a fa, mint hogy zöld lenne a leveleitől.
Igen, igen, ritkítottunk, amennyire tudtunk emberek függvényébe. Az elmúlt években nem volt, vagy csak egy-két fajta termet valamennyi, de az idén meg szinte minden virág megkötött, meleg van, így kénytelenek voltunk sajnos nagyon sok pénzt rákölteni arra, hogy rengeteg gyümölcsöt ledobáljunk a földre, mert egyébként kipusztulna a fa.
Ez még cefrének elmehet, vagy ez menthetetlen?
Nem, ez még cefrének, dzsemnek, ivólének, természetesen csak a jó és első osztályú minőségből lehet csinálni ezeket.
Ahogy sétálunk itt a kajszisában, jól látom, hogy csöpögtető rendszer van alatta?
Igen, ahol lehetőségünk van, ott furattunk kutakat, és locsolni kell, mert az idei évben annyira kevés csapadék esett, hogy az egyharmadánál tartunk annak, amennyinek kellett volna már esnie, és ezt a fák nem bírnák ki már így víz nélkül, és ez lesz a magyar gyümölcs termesztésnek is az egyik rákfenéje itt az elkövetkező években. Egyik a munkaerő hiány, a másik pedig ez a klímaváltozás által okozott hatalmas nagy hőmérséklet, amit nem fognak kibírni ezek a fajták. Tehát mi is több kollégával összeálltunk, és fajta kísérleteket végzünk az ország különböző részén, melyik az, amelyik jobban bírja ezt a klímaváltozást.
Tehát nem az ősi magyar fajtákra kell gondolni sajnos, ami kézen csurgatós, ízletes volt, mondjuk ez éppen az őszi barac, de azért a kajszinál is ott a gönci.
Igen, ezeket is amikor nemesítették 40 évvel ezelőtt, nem 42 fokok voltak.
Mennyit kell ahhoz öntözni, hogy tényleg hatékony legyen?
Hát ha az egész szezon nézzük, akkor több száz liter víz kellene egy fához.
Hogy győzték a cseresznyeszedést? Tehát hogy zárták a cseresznyét? Mert azt láttam a piacon, hogy keresték, nem volt sok cseresznye.
Hál' Istennek, nálunk a cseresznye termés az elmúlt évekhez viszonyítva egy olyan jó közepes volt. Fajták szerint természetesen volt benne szórás, van amelyiken annyi volt, mint amennyi szokott lenni, de volt pár fajta, amin viszont kevesebb volt. Cseresznye az igazából nem a tavaszi fagyot szenvedte meg, hanem amikor teljes virágzásban volt, akkor nálunk itt Érden volt egy olyan 4 napos hűvös, szeles hideg idő, és köztudott, hogy a méhek 15 fok alatt nem dolgoznak, és szél volt, és hűvös idő.
Sokszor szedmagad akcióval hidalják át a kézi munkaerő hiányt, de az eladás is nehéz.
Cseresznyénél igen, ott az nagyon kézi munkaigényes, főleg azért, mert azt óvatosan szárral kell szedni, tehát ott nagyon vigyázni kell arra, hogy nem törünk még véletlenül se ágrészt, mert azon a jövő évi virágrügyek is ott lesznek, tehát ott nagyon kell figyelni. Azok elsősorban kereskedőknek mennek, van kis értékesítési pontunk is. Sárga barack, az szinte, azt mondom, 95%-ba szed magad. Nagyon szeretnek, nagyon élvezik.
Akkor önöknek az út melletti árusok nem konkurencia?
Bizonyos értelemben azok, bizonyos értelemben nem. Azért nem konkurencia, mert nálunk ízes, zamatos, illatos gyümölcsöt lehet kapni, amit minden egyes szed magadkor megkapunk, hogy ilyet a boltinál nem érez. Abban viszont konkurencia, hogy az árat nagyon-nagyon leverik, és ez annak köszönhető, hogy itt azért a útszéli árusoknak azt mondom, hogy a 90-95%-a nem termelő.
Nagyon-nagyon magas százalékot mond.
Igen. Azok termelők, akik gyümölcsös végébe ott a hatalmas sárga barackosban, ott van egy árusítópult, ő egyértelmű, hogy termelő. De akik így útszélén letesznek 2 műanyagrekeszt, és arra tesznek ki a kocsi hátuljából rekeszeket, nem igazán a termelők közé tartoznak. Annak akár a 90%-a import gyümölcs. Még oké, hogy valamennyire sárga, de kemény, nincsen megérve, se íze, se zamata.
Miért tudják annyira letörni az árakat import gyümölcsel? Azt azért ide kell szállítani.
Ezt nagyon sok kollégával és évek óta szóvá tesszük, hogy Magyarországon megéri az áfacsalás. Hogyha pár százalék gyümölcsnek az áfája, ott nem éri meg. De 27%-os áfánál megéri, hogy ezt a gyümölcsöt ide-oda papíron szállítgassák, és akkor így olcsóbbá tudják tenni, és a termelőknek az árai alá tudnak sokkal jobban menni. És ami itt az elmúlt években felütötte a fejét, és ezt is egyre többször tapasztaljuk, hogy közösségi oldalakon egyre több olyan hirdetés jelenik meg, gyümölcs szezon elején már néha irreálisan olcsó árakon kínálnak gyümölcsöt. Láttam 400-500 forintos kilónkénti áron. Sárga barackot.
Ehhez képest az önköltségi ára körülbelül mennyi a kajszinak?
Hát azt mondom, hogy csak a szedési költsége legalább 150-200 forint, utána itt a növényvédelem, tehát bőven 350-400 forint körül van, ki mennyit fordít rá természetesen. Akit mindent megad neki, meg esetleg öntözőrendszere van, ott a havi villanyszámla 300 ezer forint. És akkor utána írják ki posztokban, hogy hát a minőséggel nem voltak megelégedve, éretlen volt, íztelen volt, azért ezt javasolnám, hogyha tehetik, legbiztosabb termelőtől kint gyümölcsösbe, mert ott mi azt adjuk, amit mi a saját fáinkról leszedünk. Én ebbe születtem bele, ezt csinálom 30 éve, én valószínűleg ezt is fogom csinálni. Küzdünk fagy ellen, szárasság ellen, és nagyon szeretjük csinálni, úgyhogy nem fogjuk feladni, de azért egyre nehezebb, sajnos ezek tények.
A levendula ismert a gasztronómiában, a szépészetben és a népi gyógyászatban is. Fertődön óriási területen termesztik, hisz az eszterháziak idejében is népszerű gyógynövénynek számított. Bencsik Ildikó beszámolója.
A nyár egyik legszebb és legsokoldalúbban felhasználható növénye a levendula, melyet egyre több helyen termesztenek. A fertődi Eszterházi kastély levendulásai színpompás mezőként várja az érdeklődőket. Osvát Ádám az Eszterházi kastély kulturális menedzsere.
Az Eszterházi kastélynak a levendulás kertje egy 10-14 évre nyúlik vissza, akkor kezdtük el a 2010-es évek elején, akkor telepítettünk egy hektár területre levendulákat, méghozzá francia levendulát, ez fontos kiemelni. Azóta van itt folyamatosan levendula. Érdekesség, hogy az a terület, ahol most a levendulásunk található, egykor a hercegi udvarnak a gyógy- és fűszernövény kertje volt, hiszen minden egyes kastélyban, minden egyes arisztokratának fontos volt, hogy a saját növényei használják fel, akár a gyógyászatnál, akár az olajoknak az elkészítéséhez, akár a gasztronómiában, a konyhájukban.
Milyen fűszernövények találhatóak még itt?
Például rozmaringot, illetőleg tárkony is megtalálható volt ebben az időszakban, manapság is egyébként a levendula megtalálhatóak ezek a növények, de a 18. századra jellemzően már megjelent a borsmentának, vagy a citromfűnek is a használata. Ugye érdekes, hogy már a 18. században például egy citromos italhoz, egy limonádénak az ízesítésére használták ezeket a növényeket, akár a levendulát is, tehát amit manapság ismételten feltalálunk, mint reformkonyha, igazából a 18. századhoz nyúlunk vissza ezekkel a receptekkel. Sőt, ha nagyon távol akarok menni, akkor egészen a római birodalomig visszamehetnék, hiszen már a rómaiak is használják a levendulát gyógyhatása miatt, hiszen maga a levendulának a neve is a lavere szóból elszármazik, ami mosást jelent eredetileg. A mosónők használták a levendulát, hogy ezzel tisztítsák, ugye ennek antiszeptikus hatása van, tisztítsák az elkészült ruhákat.
Még egy gondolat erejéig, ugye másik oldalán a kastélynak pedig a Ciráki Margit rózsakert van. Mennyire jellemzőek ezek a virágos kertek a régi múltra, illetve hogyan sikerül ezt most karbantartani és fenntartani?
Abszolút módon jellemző. Tehát igazából, hogyha visszagondolunk, már Mátyás király kora óta folyamatosan az arisztokrata udvaroknak egy célja az, hogy legyenek olyan kertjei, parkjai, amelyek nem csak a fűszernövényekről szólnak, hanem a sétálásról. Hogyha mi profilunkban a 18. század illik, és itt például Jean-Jacques Rousseau-ra, híres francia filozófusa, gondolkodóra kell visszagondolnunk, neki volt az eszmeisége, az ötlete, hogy térjünk vissza a természetbe. És gyakorlatilag Eszterházának ez az egyik filozófiája, maga a kastély is úgy lett felépítve, hogy ezt a filozófiát tükrözze, hiszen más udvarokba, más hercegi kastélyokba, hogyha elmegyünk, általában az emeleten lakik a család. Nálunk a földszinten, pontosan azért, hogy csak kinyissák az ajtajaikat, és a lakosztályukból egyszerre a kamarakertekben lépjenek ki, tehát az, hogy együtt éljenek a természettel, ez abszolút módon a része volt. A 20. században, amikor megalakul a Ciráki Margit rózsakert, nagyjából hasonló gondolatok, de már egy kicsit átalakítva térnek vissza. Nálunk pedig ez egy manapság így a 21. században nagyon szépen segít nekünk a turizmusban, hiszen pont amikor a rózsakertnek az első virágzása lezajlik, akkor nyílhat meg a levendulásunk, majd utána majd július végére pedig majd prognosztizáljuk a másodvirágzásnak a kezdetét.
Megkezdődött Tihanyban az immár hagyományos Szedd magad levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében. Az elmúlt hétvégén, illetve már csütörtöktől lehetett szedni a virágokat, ahogyan a mostani és a következő hétvégén is várják az érdeklődőket. A növényért nem kell fizetni, csak az acskóért, amelybe kerülnek a virágok. Ollót mindenki vigyen magával. A negyedik alkalom attól függ, hogy marad-e friss virág a töveken. Felszegi Csaba riportja.
Ebben az évben a szokottól egy kicsit máshogy szerveztük a napjainkat. Mindig csütörtökön nyitunk ki a Levendula Szedd Magad akciónkkal.
Vers József, a Balaton felvidéki nemzeti park tájegység vezetője, a Levendula Szüret főszervezője.
Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap vagyunk természetesen nyitva az első 18-ától, és aztán a következő hétvége, és ha sikerül még, akkor július első hétvégén is. Az, hogy akkor kinyitunk-e, az a...
Lesz-e világ, leszették-e vagy sem?
Részben igen, hogy leszették-e vagy sem, részben pedig, hogy mennyire nyílott el a virág. Ugyanis, hogyha már nagyon elnyílott, és azt látjuk, hogy a szedés után lehullik, meg már nem olyan szép, akkor nem nagyon van ennek a módjának, a hasznosítás ennek a módjának, hogy csokorba szedik az emberek értelme. Akkor jön a következő lépés, amit mi július elején megteszünk minden évben, július első napjaiban, egy első két hetében. A Szedd Magados ültetvényről is, és van még a Nemzeti Parknak egy másik ültetvénye, onnan learatjuk a levendulát, és levendula lepárlóba kerül, levendula olaj lesz belőle.
Milyen minőségűek most ezek a levendulák?
Rövidebbek a virágok, sajnos a virágzó szárrészek rövidebbek a szokásosnál.
Ez valóban látszik, és illetve nem annyira dúsak.
Az aszája a levendulán is meglátszik, különösen a téli aszály. Ugye ez egy mediterrán növény, amelyik ahhoz szokott hozzá az őshazájában, hogy télen van csapadék. Akkor szépen felgyűlti magának, és aztán tavasszal, amikor már nyáron igazából virágzik, akkor már nem számít neki, hogy van egy csapadék. Sőt, tulajdonképpen minél szárazabb, melegebb időszak van a virágzáskor, akkor annál magasabb a levendulaolaj tartalma. Ugye a növény tulajdonképpen a hőség ellen védekezik a levendulaolajjal, és ezért aztán tulajdonképpen a száraz nyarakon, száraz meleg nyarakon, mint amilyen a mostani is, magasabb illóolajtartalom van, bár talán látványra nem annyira szép maga a virág.
Ez a Bitera Gyula féle több mint 100 éve itt lévő levendulák leszármazott csoportja?
Igen, így van, ugye Bitera Gyula Franciaországból hozta a magot, és aztán abból készítették ültetvényeket, azt vetett el.
Tehát akkor francia levendula, ezt innen is tudjuk.
Igen, ez a helyi nevén a francia levendula, vagy a magyarországi nevén a francia levendula, sehol nem hívják a világon így egyébként. Orvosi levendulának, vagy keskeny levelű levendulának mondja a szakma, ha nagyon akarom, a latin neve is keskeny levelű.
De az angol levendula is, ez teljesen más típusú, ugye?
Igen, az angol levendula.
A magyar nyelv szerint.
Az angol levendula megint csak a magyar nyelven ismeretes. Az angol levendula egyébként az egy hibrid, tehát az a keskeny levelű és a széles levelű levendulának a természetes faj hibridje, amelyik aztán nagyobb méreteket, sokkal intenzívebb illatot ad, látványban is talán lehet azt mondani, hogy más vagy szebb. Viszont vannak hátrányosabb tulajdonsága, és például nem bírja úgy a nyesés, tehát hogy gyorsabban elpusztul a rendszeres aratástól, sokkal nagyobbra nő, és ezért aztán kinövi a helyet. És még egy, hogy az olajai bár sokkal intenzívebb illatúak, azért kozmetikai célra nem igazán jó, tehát túl magasak bizonyos tartalmi értékei. Tehát a keskeny levelű vagy francia levendula az a kozmetikájé, vagy a kozmetikai iparé, és az a hibrid levendula, az angol levendula, az pedig inkább mondjuk úgy, hogy az egyéb ipari hasznosításé. Tihanyi félszigeten alapvetően a francia levendulát kezdték el termeszteni, és egyébként ezek az ültetvények, amikkel a Nemzeti Park rendelkezik, ezek szintén francia, és egy jelentős részben még a Bitera féle magból gyűjtött állománynak a továbbszaporítása, részben vegetatív, részben magról történő továbbszaporítása.
Az elmúlt hétvégén már ugye volt egy szüret, de hát azért van még bőven, most látjuk itt, azért még lehet most hétvégén is jönni, csütörtöktől hány órától jöhetnek vasárnap hány óráig? És hogyan zajlik a szület?
Reggel 8-tól este 6-ig vagyunk nyitva, tehát addig szabadon lehet jönni. Az érkezők bent a levendula ültetvény területén le tudnak parkolni, hogyha nagyon sok lenne a látogató, akkor pedig a közelben biztosítunk parkolóhelyeket, ezekről tábla ad információt, és aztán bent a területen egy kis tannál bizony meg kell vásárolni a levendula szedő zacskót, tehát mi nem a levenduláért kérünk pénzt, hanem azért a zacskóért, amiben a levendulát szabad gyűjteni. A kollégák megmutatnak mindent, hol érdemes levágni, milyen szárhosszal, mennyit lehet, és tényleg egy olyan élményt kínálunk a levendula zacskó áráért, a papír zacskó áráért, ami miatt érdemes egy kört menni. Sajnos ezt muszáj szabályoznunk, elsőbben muszáj szabályoznunk a rendjét a szedésnek, tehát ezért is van szükség arra, hogy mindenki eljöjjön oda a standunkhoz, és miután van zacskó a kezében, akkor szedhet. Ollót az a kérésünk, hogy hozzanak magukkal.
Megkezdődött Tihanyban a levendula szüret a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szervezésében. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!
Rejlik benned, mi a mélyből felemel, azt tesz majd nagyjá, és végre ott leszel, hova mindig is vágytál, hova bánat el nem ér, hol lomborít be minden fát, ha búcsú tint a tél, a világnak, ha láttad már minden oldalát, arra menj, hol tárt karokkal vár anyád sapád, rájössz, hogy az életünk néha küzdelem, lesz, hogy te értem kell, s én érted küzdenem. Erdőben nem jártál, tengert még nem láttál, nem láttad azt, amit én. A kettő közt fény évek, csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év. Erdőben nem jártál, tengert még nem láttál, nem láttad azt, amit én. A kettő közt fény évek, csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év. Nyitva áll az ablakom, szellőzik a tér, hideg szél szorítja ki a szobám melegét, köd borítja szívemet, néha visszajár, a fél homályban feltűnik egy árva napsugár. Ülök itt a csendben, az idő most megáll, egy madár búcsú énekétől visszhangzik a táj. Őszelő fák alatt sárguló levél, ha majd újra zöldel a madár hazatér. Csillagok, szép évek, eltelt már jó néhány év.